Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, a Tárlatról Tárlatra című műsort hallják itt a Kontakt Rádióban. Ezúttal beszélgető partnerem dr. Cseri Miklós lesz, a Szentendrei Skanzennek a főigazgatója. Mielőtt azonban elkezdenénk a beszélgetést, hallgassák meg a kaleidoszkópot. Budapesttel kezdem, ahol a Ludwig Múzeumnak a kiállító helyén a Ludwig Inzertben, a Józsefvárosi Galériában egy nagyon érdekes kiállítás nyílt, Lifeline fények címmel Dobó Bianca és Antal Tibor állította ki műveit. Ezek a művek azért különlegesek, mert félhomályba burkolózik a kiállítási tér, kékes-zöldes fényben jelennek meg az alkotások. Egy kicsit olyan aluljáró hangulatot keltve, a zene azonban mindenütt ott van, ugyanakkor a magány is, illetőleg körvonalakkal jelennek meg az emberek, jelezvén, hogy ezek a nem helyek, ezek olyan terek az emberek életében, ahol egymásra nem igazán figyelünk. Ugyanakkor ugyanez a terület, más szempontból a street artnak a helye is, tehát vannak olyan közegek, ahol ez egy művészeti tevékenységnek is helyet ad. Egy másik kiállítás, amit ajánlani szeretnénk, egészen más jellegű történeti kiállítás, a Betlenekről szól, a Magyar Nemzeti Múzeumban nyílt 18-án. A Betleneknek a történetét mutatja be a 15. századtól a 20. századig, természetesen nem tud a család teljes összes tagjára kitérni a kiállítás, csak a fontosabb személyeket emeli ki, illetőleg a 15. században a Betlenek címerében levő ősre utalva az óriási sárkánykígyót legyőző páncélos vitézzel kezdődik a kiállítás, majd a 17., 18. század, 19. század után a 20. századi patakon megtelepedett Betlenekre is egy kicsit fényt vert. Következő kiállítás szintén Budapesten, más jellegű, néprajzi jellegű, Finnországba kalauzol minket, Ladik, a csónakok őse című kiállítás, mely a Milyenek a finnek? Ilyenek a finnek? Finnország magyar szemmel című kiállítás sorozathoz kapcsolódik, és végeredményben a szálfa, Ladik, csónak vonalán mutatja be a vízi közlekedésnek ezt az eszközét, amelyik a finnországi életnek egy alapvető eleme volt a ladik, de amelyik az utóbbi időszakban már nem használatos, viszont a Punkuokkijainak elnevezett művészeti fafaragó csoport továbbra is műveli a készítését. Kicsit tovább menve a Budapesti Magyar Nemzeti Galériában Festmények papíron címmel akvarell kiállítás nyílt, főképp magyar akvarelleket mutat be, de az akvarell készítésnek a történetébe is egy kicsit bevezeti a látogatót, amelyik a 18. századi Angliából indult a megújulás után, majd az 1900-as években Magyarországon is nagyon népszerű lett, különösen a gödöllői művészterepnek az alkotói között. Ezt követően a 1910-20-as évek avantgárd alkotói is szívesen alkalmazták ezt a technikát. A Nemzeti Galéria után a Budapest Galériában szempontok, plakátok és térgrafikák. Barát Ferenc grafikus művésznek a kiállítására hívjuk föl a figyelmet, aki színházi plakáttervezőként indult, és nagyon sok híres plakátja és térgrafikája készült. A plakátokon a tipográfiai elemeket erősen kihangsúlyozza, és a fotót keveri a grafikával. Kompozíciói harmonikusak, arányosak, szerkezetük viszont racionális jellegű. Egészen más jellegű kiállítás nyílt a Budai Klub Galériában, ahol Vajda Mária Goblein művésznek a kiállítását lehet megtekinteni, Goblein-ekből készült lírai hatású, pasztelszínekre épülő kompozíciókat. Egy kicsit Debrecenbe menjünk, megint a néprajznak a területére. Nem egy bordában szőtték, címmel egy szőttes kiállítás nyílt a Tímárházban, ahol 10 alkotónak több mint 100 alkotását mutatják be, vászon, gyapjú, illetőleg rongy alapanyagokra készített enteriőröket, elsősorban lakástextileket lehet látni. Szegeden, Somogyi Károly városi és megyei könyvtárban ismét nagyon sok kis kiállítás nyílt, a megszentelt szerelem ünnepe például az egyik, amelyik a 18-19. Századi sajtótermékekben a házassággal, családdal, családi élettel kapcsolatos írásokat mutatja be, az ezerarcú ötvösség Nándor György ötvösmester kiállítását tárja a látogatók elé. Fegyverek, szabják, törők, kések, ezüst és bronz kisplasztikák, dísztárgyak és ékszerek láthatók, melyek különféle technikákkal és anyagokból készültek, és nagyon sokféle munka folyamatot lehet rajtuk megfigyelni. Ugyanitt Bárdi Sándor, Vaszi Viktor és a Makrancos Hölgy című kiállítása pedig a Szegedi Színháznak a Shakespeare Makrancos Hölgy előadásához kapcsolódóan a zenei feldolgozásába nyújt betekintést, mégpedig Hermann Götznek, a fiatalon elhunyt német romantikus zeneszerzőnek az opera partitúrájával, illetőleg Vaszi Viktor kéziratos hagyatékából egy saját kezű opera vázlat partitúrájával többek között. Szintén ugyanitt különböző fiókkönyvtárakban is különböző kiállítások nyíltak, Novák András festményei például Dorozsmán láthatók, Janikovszki Éva Szalmalánkhoz kapcsolódóan Egy város, egy könyv, olvasás népszerűsítő játékkal összekötött kiállítás, egy másik olyan kiállítás, ami igen izgalmas. Visszatérve Budapestre, a Textilipari Múzeumba, vagy Textilmúzeumba European Art Quilts, a 6. nemzetközi textil kiállítása tekinthető meg, amelyikben különböző technikákkal készült textilművek, például szitázás, monoprint, színkiszedés, zselatinnal festés található meg, és hasonló művek Veszprémben is, a MOMÜ-ben megtekinthetők. Ott magyar textilművészeknek az alkotásai mutatják be a hasonló tendenciákat. Visszatérve Budapestre, a Rádai Galériában Galambos Tamás Bulvár és politika címmel láthatók a művei. A NAFI információs tömeg ironikus formában jelenik meg a műveiben. Az emberek dionüszöszi dőzsölése ugyanúgy megtalálható, mint a bibliai tanítások, vagy a görög mitológia mondavilága, fanyar humorral földolgozva. Rendkívül expresszív művész, úgyhogy nagyon komoly hatást gyakorol mindazokra, akik megnézik a műveit. A Forrás Galériában Raffai Dávid szobrászművész kiállítása látható, aki 1996-ban diplomázott, Kőpál volt a mestere, és 3 éves korától készült szobrásznak. A képeiben, illetőleg a szobrászati alkotásaiban a múltba nyúlik vissza, elsősorban, vagy leginkább a honfoglalás kora izgatja, és az állatok nagyon érdekes, mozgalmas világa jelenik meg a művein. Szeretne képeivel, a múlt felmutatásával a jövőben az építést, a fejlesztést, talpraállást elősegíteni. Az Országos Idegen Nyelvű Könyvtárban is nyílt kiállítás, tavasz a télben Istok Bernadett festőművész kiállítása, ahová azok menjenek el, akik nagyon szeretik a virágokat, a virágzást, illetőleg az ehhez kapcsolódó témaköröket, az emberi élet szimbólumaként, a virágot, mint a termékenységnek, a mulandóságnak, vagy éppen az erotikának a szimbólumát. Egészen más jellegű kiállítás nyílt Hódmezővásárhelyen, Recsk, kényszermunkatáborok 1950-53 címmel. Ez a terület, amelyik a legszigorúbb titoktartásra volt ítélve, és amelyiket, amikor 1953-ban feloszlatták, akkor felszántották, és a nyomait is elpróbálták tüntetni, mégsem tűnt el, nem csak az emberek tudatából, hanem a tárgyi emlékanyagból sem, 30 tablóban a Recskei tábor kegyetlen világát be tudták mutatni fotodokumentációval, illetőleg előkerültek például egykori rabok porlat cipőtalpai is. Szegeden a Fekete Házban szintén nyílt egy kiállítás, angol címe van, The World at Night, tehát a világ éjszaka, amely világjáró asztrotájkép kiállítás, és ez a csillagászat nemzetközi éve alkalmából 2009-ben indult útjára Párizsból, most jutott el Magyarországra, csillagászati és földrajzi szemléletű fotózási stílust lehet itt látni, tehát olyan képeket, tájképeket, városképeket, ahol a csillagos ég is látható, úgynevezett asztrotájképfotósokat összefogó szervezetnek a munkája nyomán. Ők gyűjtötték össze, a társaságnak egy magyar tagja van, Ladányi Tamás, akinek a jóvoltából ez a kiállítás is létrejött. Visszatérve Budapestre, a Jászi Galériában új arcok Győri Eszter kiállítása nyílt meg, ahol expresszív, nagyméretű virágfestmények, bibliai témájú grafikák, festmények, egész alakos, pszichologizáló portrék és önportrék láthatók, kiegészítve szobrokkal. Széchenyben Reflex, a Rónát Művészeti Egyesületnek a kiállítása olyan munkákat mutat be, amelyek a tavalyi év folyamán a művésztáborban készült alkotások, fotó, videó, intermédia, festészet, grafika és képzőművészet jelenik meg, egy laza, de mégis összetartozó egységet mutatva be a szárnyukat bontogató fiatal képzőművészek alkotásaiból. Egészen más jellegű a makkói kiállítás a József Attila Múzeumban, ahol iskola nővérek 100 éve hűséggel a makkói régióban címmel nyílt kiállítás, és itt tulajdonképpen a miasszonyunkról elnevezett szegény iskola nővérek egy évszázados munkáját mutatják be a Zárdától egészen szinte a mai napig. Lehet látni mindazokat az eszközöket, tárgyi emlékeket, naplókat, anyakönyveket, fényképeket, amelyek az iskola történetében létrejöttek, illetőleg amiket használtak, valamint azokat a leveleket is, amikkel az iskola fennmaradásáért küzdött, majd pedig a civillé nyilvánítás körülményeire, amikor az iskola nővérek a polgári életbe beilleszkedtek. Mohácson Egervári József kiállítása ismét csak egy művészeti kiállítás. A festőnek nonfiguratív alkotásaiból lehet egy válogatást látni. Karton, papír és faros lemez meg vászon alapon készítette az alkotásait, és a pillanatnyi hangulatokat tükrözi. Végül pedig előzetes helyett szeretném fölhívni a figyelmet, hogy a múltkor, két adással ezelőtt a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum kiállításairól beszélgettünk, és a csuklósításról is szó volt, tehát arról a kiállításról, amelyikben a csuklós buszoknak a keletkezéséről volt szó, hogy ezek előbb volt forgalomban csuklós busz, mint hogy valójában tényleges tervrajz készült volna, falra rajzolt tervek alapján készítették el a sorozatgyártáshoz szükséges tervrajzokat, tehát ez a kiállítás március 20-áig meghosszabbított nyitvatartással meg továbbra is megtekinthető. Most kis zene után tehát Cseri Miklóssal fogunk beszélgetni a Szentendrei Skanzenről.
Falzik a banyin, vékony a környégám, álltam a botlaszban, vártam a jalankám, beszláv a mozicska, banyicska, akordám. Slovenska bot me na vertem a priorban. Čekam tancevanje šir, nje musaj. Pozor pivo parinka, nje slobaj. Miška nje nje ne lamanj, nje med sancom karneval. Ražeranč, ražeranč. Ište ta činkova zapačka i rinka. Фабосичка, кукочка, електромодул 2. Блажейна зоба, снубетка, стим да кара. Теча в танцевание шир, не мусай. Позор пиво, паленька, не слопай. La 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 la
Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a Tárlatról, Tárlata című műsorban, itt a Kontakt Rádióban. Az előzőekben a kaleidoszkopról volt szó, tehát többek között a Néprajzi Múzeumban megrendezésre került Ladik kiállításról, amelyik egy néprajzi kiállítás. Sok más helyen is van néprajzi kiállítás, kiemelkedik azonban közülük egy a Skanzen Szentendrén. Ennek a Skanzennek az igazgatójával beszélgetünk most, dr. Cseri Miklóssal. Mindjárt az első kérdésem az, hogy ez egy szabadtéri kiállítás, mégis látogatható télen is. Természetesen nem minden, és nem mindig. Mikor látogatható, és mi látható mostanában?
Jó estét kívánok Önnek is, és a hallgatóknak is. Nagyon nehéz és nagyon-nagyon érdekes ez a szituáció, hogy télen nyitva tartsunk, hiszen az 1967-es alapítás óta hosszú évtizedeken keresztül ez a téli nyitvatartás ez nem működött. Most az Európai Fejlesztési Program keretén belül vállaltuk azt, hogy nagyságrendekkel növeljük a látogatószámot, és ennek a látogatószámnak a növelésnek az egyik eszköze az, hogy a téli nyitvatartást is biztosítjuk. Természetesen a magyar az nem téli nép, és nem hideg, aki a hideget szereti, és akkor szeret bóklászni a szabadban, hanem igazából tavasszal vagy nyáron jönnek hozzánk nagyobb tömegekben. De nem kell panaszkodni, ugye november 10-én bezártuk a múzeumot, a rendes nyitvatartást a Szent Márton napi borfesztivállal, és onnantól kezdve minden hétvégén, szombaton és vasárnap 10-től 16 óráig látogatható a múzeum. Ennek is csak két tájegysége, a mostani 2010-ben átadott észak-magyarországi falu és a felföldi mezőváros tájegységünk. A többi tájegységben csak ügyeletet tartunk, ott az éppenek nincsenek nyitva, csak a házakat lehet megnézni kívülről. Ezen kívül a lagalériánk, a látványtárunk és a magtárunk is itt van a látogatók számára. Érdekes, örömmel elmondhatom el Önnek is és a hallgatóknak is, hogy mikor terveztük, akkor én meglehetősen kis hitű voltam, és azt mondtam, hogy hát, hogyha azért tucatnyian, 2-3 tucatnyi ember eljön naponta, akkor már boldogok leszünk. Most boldog örömmel mondhatom, hogy tegnapi napon is 227 ember volt, de múlt héten 500-nál több ember jött ki. Ez egy bejáratás nélküli, éppen most kezdett nyitvatartás esetében azt gondolom, hogy ez nem egy rossz átlag, és nem egy rossz lehetőség.
Hogyan tudnak a látogatók a Skanzenen belül közlekedni? Gyalog kell, vagy van valamilyen közlekedési eszköz? És mit látnak ezeken a tájegységeken?
Ugye télen nem működik a vonat, amit ugye az a nagy attrakciója a Skanzennek, hiszen 2009. április 7-én megnyitottuk ezt az attrakciót, és 2009-ben 86 ezer, tavaly is majdnem 70 ezer látogató használta a vonatot. Most bizony gyalog kell járni mindenkinek, de úgy találtuk ki a logisztikát a kiállításnak, hogy az egész néhány száz méteren belül az a két tájegység, a látványtár és a galéria együtt megtekinthető. Megérkezik az irodai épületbe a látogató, ott rögtön a galériába elviszük az egy kortárs galéria, illetve a látványtárba böngészheti, sétálhat a régi tárgyak és bútorok között, hiszen ez volt az első magyarországi látványtár és tanulmányi raktár, amit 2003-ban átadtunk, és aztán utána, amikor reményénk szerint a jó idő van, most pedig a hétvégén az volt, akkor kisétálnak a hóba, és sétálnak a házak között, egyik, másik, harmadik be van rendezve, be van fűtve, ott meg lehet melegedni, egy kis csörögefánkot kóstolni, egy kis kolbászt töltögetni, vagy éppen tematikus tálatvezetésen lehet részt venni.
Milyen kiállításokat lehet megnézni?
Hát az állandó kiállításaink azok ugye működnek, a két tájegységi kiállítás, a galériában, illetve a Magtár épületben, ami két nagy önálló kiállítási egység, ott a úgynevezett felemelő század sorozathoz, ami a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával készült, azon belül a mezővárosi és a falusi életmód közötti összehasonlító időszaki kiállítást lehet megtekinteni, és működik a zsidóházunk, a Mádi zsidóházunk, működik a gyöngyösi katolikus házunk, működnek a céhes épületeink, tehát kisebb egységeket próbálunk a látogatóknak mutogatni, mert az a tapasztalat, hogy egy fél órás, negyed órás héte után nagyon jó behúzódni valami melegbe, ez nem úgy van, mint a nagy galériáknál, vagy a szép művészetiben, vagy egész nap pulóverbe lehet sétálni, itt egy kicsikét kint megcsipélje az arcunkat a hideg, a dél, vagy a tél, és a fagy, és aztán utána be lehet menni a, mondjuk a Mádi pince borozóba, ahol egy kis melegbort, vagy forradbort lehet inni, át lehet menni egy kis foglalkozásra, Magtárba részt lehet venni egy filmnézésen a galériában, és folytathatnám ezt a sort.
Milyen céhekkel ismerkedhet meg a látogató?
Hát ugye, ami ez a céhes kiállításunk, ez a kiállítási egységünk a Felföldi Mezőváros tájegységben van. Ugye ez a Felföldi Mezőváros, ez a bor monokultúrára alapozott gazdasági, társadalmi életformát mutatja be, ahol a csizmadiától, a bútorkészítőn át, a ládakészítőkig, és a kerékgyártók, és a bognárok, és a kádárok, és folytatnám ezt a sort, tehát igazából üvegkészítők, ezek azok a jelentősebb, főleg a hegyajáratok, a hegyajára jellemző mesterségek, amelyek kiszolgálták ezt a borkereskedelmet, ezt a szőlőtermesztést.
A másik tájegységen, tehát az észak-magyarországi faluban, ott mire számíthat a látogató?
Ugye maga ez a tájegység is egy interaktív, sokkal interaktívabb módon készült, ahol különböző elektromos szerkezetek működnek, a hangzóanyagok vannak, ha belép az ember a pergópai lakóházba, ott egy hamisítatlan lakodalmas hangulat fogadja, vagy elmegy a domaházi lakóházba, ami teljesen sötét, amikor belép az ember ebbe a házba, és bizonyos kódrendszer alapján a téli lefekvés, az esti lefekvéshez készülődő játékok zajlanak, megnyom egy gombot, akkor különböző házak, házelemek, illetve a különböző tárgy együttesek mesélnek arról, hogy milyen szerepük volt például egy ilyen egyszerű éjszak, egyszerű esti tevékenységben, mint a lefekvéshez való készülődés. És hát természetesen a kóstolók, ahol be lehet kapcsolódni a tevékenységbe, ahogy már mondtam, a kolbásztörtés, az óriási lelkesedés váltott ki a látogatók között, még meg is tudták várni, hogy kisütöttük, vagy most letegnap éppen a lányommal kimentem én is délután kutyát sétáltatni a területre, és akkor sült finom farsangi herőcét, vagy farsangi fánkot kaptunk kóstolóba.
Ezekre a foglalkozásokra lehet előre is bejelentkezni, vagy pedig mindig vannak?
Ezek ugye folyamatos attrakciók ezeken a hétvégéken, de a www.skanzen.hu honlapon keresztül mindig vannak aktuális ajánlatok, ahova előzetes jelentkezés alapján csoportokat, vagy családokat, vagy baráti társaságokat várunk. Ezekről érdemes a hallgatóknak tájékozódni.
Ezek a foglalkozások felnőtteknek vagy gyerekeknek is tartják, illetőleg milyen arányban szoktak részt venni felnőttek és gyerekek rajta?
Is a válasz, ugye, hiszen mi nem csak az alsó és középfokú oktatásban veszük ki a részünket és vállalunk jelentősebb szerepet, hanem ugye jelen pillanatban a Skanzen az egyetlen felnőtt nevelési akkreditációval rendelkező nemzeti gyűjteményünk, múzeumunk, tehát nálunk a különböző felnőtteknek szóló élethosszígtartó tanulás szellemkörébe vagy témakörébe tartozó oktatások, tanfolyamok folyamatosan jelen vannak. Aki nálad van, természetesen nyilván a dolog jellegében fogadóan inkább tavasszal, késő tavasszal és nyáron, de telente is egy-egy képzést lehet látni. Most éppen ebben a percben a front személyzet képzése a magyar múzeumok számára, ez a tanfolyam megy európai fejlesztési támogatással.
Milyen más tanfolyamok vannak még?
13-14 akkreditált tanfolyamunk van, itt a vezetőképzéstől kezdve a kiállítás rendezésen át. Most nem sorolnám fel, mert talán nem is biztos, hogy mindegyik az eszembe jutna, mert talán nem is biztos, hogy érdekes a látogatók számára, vagy a hallgatók számára. Igazából a fontos itt kettő. Egyrészt a Magyarországon a múzeumokban dolgozó embereket képezzük, hogy hogyan tudjanak jobban fordulni a látogató felé, hogyan lehet még inkább a látogatóbarát múzeum képét fejleszteni és közvetíteni. Másik pedig a múzeumot használók, itt elsősorban az iskolák, vagy pedig az iskolákon kívüli képzésben résztvevőknek a a képzéssel, arra tanítjuk meg őket, hogy ők a saját munkájukban hogyan használják a múzeumot a különböző oktatási programok számára.
Vannak-e visszajelzések a tanfolyamoknak az eredményeiről? Nagyon
pozitív és nagyon jó, nagyon örülünk ennek. Csak egy példát mondok, hogy az egyik legborsosabb és legdrágább tanfolyamunk az úgynevezett kemenceépítő tanfolyam. Ugye azért az emberek folyamatosan kiköltöznek a nagyvárosokból kis településekre, ami nem jó a nagyvárosoknak, mert elnéptelenednek, de jó a kis településeknek, mert újabb erőt kapnak, és kis közösségek meg tudnak erősödni, és bizony mindenki, vagy a házában, vagy az udvarában különböző kemencéket, tűzhelyeket szeretne, és több mint 70 ezer forint a tanfolyam 3 hétvégére szóló összege, ennek ilyen 3-4-szeres túljelentkezés van, és nagyon a legnagyobb elismerés a számunkra nyilván, amikor kapunk egy képeslapot, vagy egy borítékot benne egy képpel, na ezt csináltam, és ezt tanultam a tanfolyamon.
Honnan jönnek az emberek? A Szentendre vonzás köréből, Budapestről, vagy távolabbról is?
Ugye ez két kérdés. Az oktatásra magára, ahol ugye kisebb csoportok, 10-20-30 fős csoportok vannak, ez teljes országos beiskolázásságú, tehát teljes országos merítést, sőt, még külföldről is jöttek már. Amerikából is, Ausztráliából is volt már tanfolyamunkon látogató, vagy résztvevő. A maga a skanzen látogatottsága viszont egy felmérés szerint az úgy szól, hogy 67,5%-a a múzeum látogatóinak 25 és 35 közötti magasan kvalifikált, egy vagy két kisgyerekkel rendelkező pest megyei és budapesti lakos.
Tehát egyéni látogatók.
Tehát ezek az egyéni látogatók. De ugyanakkor 80-valahány ez a gyerekünk van egy évben, tehát ez is egy óriási létszám.
A skanzen Szentendre város életében milyen szerepet tölt be? Van-e valamilyen közös tevékenységük?
Mindenféleképpen lehet erről beszélni teoretikusan, és lehet erről gyakorlatilag. Teoretikusan természetesen szerves része vagyunk a városnak, és valójában imitem a döccenőkkel, de azért nagyon zavartalan és jó szellemű együttműködésünk van. Most a legjobb és a legutolsó példa az például arról szól, hogy a múzeumnak volt egy promóciós, hogy van egy promóciós irodája, az úgynevezett Skanzen ház a Sétáló utcában, a Bogdányi utcában, Szentendrén, ahol egy pékségünk is működik, ahol adalék nélkül, anyagok nélküli régi eredeti kemencében sült péksüteményt, pékárút, kenyérárút forgalmazunk óriási számban, a nagy éttermek és egyebek is mi tőlünk rendelik ezeket. Na és ennek az épületnek az egyik felében egy promóciós iroda működött, és most az úgynevezett TDM, a turisztikai destinációs menedzsment, ami most átveszi majd a Tourinform irodáknak a szerepét. Ővelük közösen működtetjük ezt az épületrészt, és promóciója lesz egyrészt a városnak, másrészt pedig Szentendrei és Skanzennek is. Tehát én azt szeretném, hogy én magam is ott lakom, én azt szeretem és erre is törekszem, hogy teljesen szervesüljön a múzeum a város kulturális életében.
Most a Skanzen ugye népművészettel, népi kultúrával, kulturális antropológiával foglalkozik. Ugyanakkor van művészeti kiállítása is. Hogy jött ez az ötlet, hogy a mai modern művészetet is bemutassa?
Ugye egy mai intézményvezetőnek egy picikét talán menedzsernek is kell lenni, abban az értelemben, hogy nem elég a megkapott állami szubvenciót szétosztani, hanem újabb és újabb bevételi forrásokat találni, és újabb társadalmi szegmenseket involválni a múzeum látogatásában. Ez bizony nem egyszerű, hiszen van a társadalomnak egy meghatározott, nagyon jól körbeírható szegmense, aki minden körülmények között érdeklődik a népi kultúra iránt. Ezt, ha semmit nem csinálnánk is, gondolom, hogy 150-160 ezer ember biztos kijönne a Skanzenbe egy évbe, de hogyha azt akarjuk, hogy azok is kijöjjenek, és nekünk a fő célek, ugye a fő célcsoportok pontosan ezek az új társadalmi szegmensek, ha azt akarjuk, hogy ők is kijöjjenek, találni kell olyan találkozási pontokat, ami beleillik a múzeumnak a misiónjébe, az elképzeléseibe, a küldetésébe, ugyanakkor valami fajta kapcsolódása is van. Szentendrén mi a leghíresebb? Ugye a kortárs, a nagybányai iskola átköltözik Szentendrén, és a Szentendrei Művészeti Iskola. Mi lenne akkor, és ez volt a feltevés a 2003-2004-ben, hogyha ezeket a művészeket, akik az országos szinten is elismertek, egy Dejm, egy Aknai, egy Balog, egy Farkas Ádám, és Jávor Piroska is folytatott, vagy Péleri Zsuzsi, ezeket folytatott nem ezt a sort, tehát ezek mind nagy nevek, és azok az emberek, akik igazából a kortárs művészetben érdekeltek, vagy a szentendrei művészeti életben érdekeltek, eljönnek a skanzámba, és ott már akkor ott a mi bájunk, a mi lehetőségeink már elvarázsolják őket, és sikerült egy újabb társadalmi szegmensbe kapcsolni. Ilyen egyszerű a dolog.
No, akkor kis zene után folytatjuk majd, és farsangi időszakban járunk, úgyhogy farsangi zenét hallunk, és utána arról kérdem majd Csari Miklóst, hogy a farsangot hogyan ünneplik meg a skanzenben. Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a Tárlatról Tárlatra című műsorban, a Kontakt Rádióban. Dr. Csari Miklóssal beszélgetünk a szentendrei skanzenről, és éppen farsangnál tartunk, farsangi időszak van, és vannak farsangi programok is a Szentendrei Múzeumban. Mi ez?
Nagyon érdekes volt a skanzen eddigi működésében, hogy a magyar népi kultúra, és a néphagyományok, a népszokások leggazdagabb időszaka, ugye Szent Andrástól húsvétig tartó időszak, tehát ez a téli időszak, a téli késő ősz és a téli ünnepkör. És érdekes mondom, maga a skanzen pedig mindig az ellenkező időszakban, áprilistól novemberig volt nyitva. És ez egy kicsit szegényebb program volt, és ezért is gondoltuk a téli nyitvatartásnál, hogy a téli ünnepkört meg tudjuk jobban ünnepelni. Ennek megfelelően volt Szent Márton napunk, volt már disznótorunk, Miklósunk, Borbála napunk, és most pedig a farsang, a téltemető farsangi szokások kerülnek sorra, hiszen március 5-éig minden hétvégén valami fajta kis mókával, szórakozással próbáljuk a látogatókat, és arra felé ösztönözni, hogy imádkozunk, majd jöjjön már ez a tavasz, mert már nagyon nem szeretjük ezt a telet. Téltemető szokások, kiszehordás és mindenfajta egyéb elszaszoló népszokásoknak a bemutatására kerül sor, és hozzá kis gasztronómia, farsangifánk, vagy farsangi ételek, és a magtárban pedig két-három olyan bemutató a maszkara készítéshez, a különböző bábuk, a maszkos hallakoskodók készítéséhez adunk valami fajta kis segítséget a látogatók.
Tehát, hogyha valakit érdekelnek az ilyen programok is, akkor nézze meg a honlapot, és tájékozódhat, hogy pontosan mikor,
www.skanzen.hu.
No, nagyon könnyű megjegyezni. Viszont lépjünk egy kicsit tovább. A kérdésem az az lenne, hogy hogyan találják ki, hogy milyen programok legyenek, illetőleg milyen más terveik vannak még a programokon túlmenően?
A népélet, az a kalendári szokások és a gazdasági évnek, az emberi létnek a különböző sorsfordulói, azok általában metszik egymást. Ehhez jönnek hozzá még a különböző vallási szokások. Tehát igazából a kalendárium maga adja magát, hiszen oly gazdag a mi folklórunk, hogy ebből lehet csemegézni és ebből lehet választani. Mindig az a legfontosabb, hogy amit bemutatunk, amit elkészítünk, amit kínálunk a látogatónak, az a legmesszebb menőkig hiteles legyen. Hiszen ez a skanzen egyik legnagyobb titka, hogy nem a gagyi, nem a mű, nem a bárhol megcsinálható mesterséges népi kultúráról beszélünk itt. Mi ezt úgy szoktuk mondani, hogy nem a repülőtéri népművészet dominál mi nálunk, hanem minden egyes tárgy, minden egyes bemutató, minden egyes elkészített anyag és minden egyes szokás vagy tánc vagy jelenet, vagy éppen ének, az hiteles, az rendesen felkutatott, és annak megvan a hagyományos, megvan a kapcsolódás az épületekhez. Tehát ilyen szempontból néprajzkutatók dolgoznak a múzeumban, nem is kevesen, és őnek ez a feladatuk, hogy olyan nyersanyagokkal szolgáljanak a rendezvényszervezés számára, hogy megfelelő módon tudjuk gazdagítani ezeket a programokat. Ugyanis minden rendezvénynek görbéje van, biogörbéje van, és egy pünkösdi, vagy egy húsvéti szokás, vagy éppen egy őszi, vagy egy augusztus 20-ai, vagy egy őszi borünnepi szokás, abban ezeknek a fesztiváloknak van fölfelé ívelő szakasza, és van, amikor elfáradnak, vannak olyan időszakok, amikor elfáradnak ezek a dolgok, ezt nekünk kötelességünk folyamatosan frissíteni, mindig új elemeket hozni benne. Hasonló a dolog a maga a koncepcióval is, hiszen a skanzen alapvető telepítési koncepciója a trianoni Magyarországon belüli, tehát a jelenlegi Magyarországon belül 9 tájegységbe csoportosítva gondolta megvalósítani a magyar néprajz legnagyobb vállalkozását, az úgynevezett magyar skanzen, ahol áttelepített épületekkel a legautentikusabban, leghitelesebben tudjuk bemutatni a népéletet, mintegy 200 éves időtartamban, 18. század közepétől a 20. század első évtizedeik közepéig. Na most ezek is elfáradhatnak. Nekünk nincsenek fangógjaink, nekünk nincsenek munkácsjaink, nekünk nincsenek csontvárjaink, vagy éppen színjeink, amivel mindig újabb és újabb kiállításokkal tudnak a galériák, illetve a művészeti múzeumok jelentkezni. Nekünk évtizedeken keresztül ugyanazzal az épületállománnyal és ugyanazzal a berendezés állománnyal kell hoznunk ugyanazokat a szinteket. Azért a mi 220-230 ezer látogatunk, ez mindig benne van az első 3-5 leglátogatottabb intézményi statisztikában. Tehát annak érdekében, hogy ne legyen ez unalmas, mindig újabb és újabb ötleteket kell hozni. Nekünk most 3 nagy tervünk van a megújításra vagy a továbbfejlesztésre vonatkozóan. Az egyik egy régi, ideidelegetett álom, hogyan nézett ki a magyar falu a 10. és a 15. század között. Ez régészeti ásatások, ami ezt egy úgynevezett történeti tájegységnek hívjuk, egy régészeti ásatásokon alapulva próbáljuk rekonstruálni azokat a viszonyokat, amelyek a magyar vidéki településeken a honfoglalástól a falurendszer kialakulásáig, vagy a középkor, virágzó középkori időszakáig be tudjuk mutatni ezt a fejlődést. Nagyon sok tévhit, nagyon sok legenda és nagyon sok folklór kering ezekről a dolgokról, úgy gondolom, hogy itt lenne az ideje tiszta vizet önteni a pohárba. A második nagy elképzelésünk az európai trendekhez kapcsolódik, ez pedig nem más, mint az úgynevezett 20. századi falu változásainak a bemutatása. A skanzen effektus, a skanzen hatás az kétfajta módon érhető el. Az egyik az, hogy maga az, hogy egy háromdimenziós, teljes kiteljedésű kiállítást tud az ember mutatni, és az emberi agyunk úgy gondolkodik rögtön, hogy egybe belehelyezi magát. Itt vagyunk ebben a stúdióban, ha ezt egy interiőrként megjelenítjük, akkor, és nem az ablakon keresztül nézünk ide, akkor ez pillanatokon belül a látogató beleéli magát, akár a riporter, akár az alany, a riportalanynak a szerepébe. A másik pedig az, hogy ha vannak személyes kötődések. Ugye régen a skanzent azért szerették az emberek, mert amikor eljött egy faluból egy TS csoport, vagy egy idősebb 3 generációs család, vagy akár 2 generációs család, látod, ilyen volt a nagymamánál, ilyen asztaltelítő még nekem is volt, ilyen ruhát még én is voltam, tehát meg volt a személyes kötődés. Sajnos ma már a felnőtt generáció, vagy a mi nekünk a törzsközönséget jelentő generáció is már a 70-es években, vagy 80-as években született. Tehát számukra kell valami fogózót találni. Ugyanakkor néprajzi, antropológiai szempontból pedig rendkívül izgalmas az az időszak, mi történt az úgynevezett hagyományos paraszti rend felbomlása után, a vasút, az elektrifikáció, a víz, a gáz és egyebek bevezetésével, a gépesítéssel, mi történt a falvakban, mi volt az 1930-as években, 40-es években, a kockaházak időszakában, a TSC-k időszakában, vagy éppen a jelenlegi privatizációs vagy szabadrablásos, akinek milyen elnevezés dukál ebben az időszakban, mi történt a falon. Tehát ezt a próbáljuk vizsgálni, és egy olyan tájegység koncepciója kezd kialakulni, aminek időbeli vége az 1910-es, 20-as Kóskároly féle népihletésű házaknak a megjelenése, amiket már terveznek, és a másik vége pedig a Beregi újjáépítés házai, ami szintén népi ihletésre. És a kettő között, ami volt a magyar faluba, és nem szégyeljük bevallani, hogy a kockaházat is be fogjuk mutatni, nem szégyeljük bemutatni a műanyagüléses, alumínium kristálynyírkával való presszót, az olajos padlós mozit, vagy a kultúrházat, vagy éppen a tekepályát, vagy a farmotoros busznak a megállóját. Retro, mondhatná bárki más, de ugyanakkor azt is kell mondjam, hogy ezek már, ezek is már eltűnt történelmi kulturális emlékek. És a harmadik, a legjobban kidolgozott és leginkább a megvalósítás előtt álló programunk, ez pedig az úgynevezett határainkon túli magyarság építészetét, lakáskultúráját bemutató tájegységünk. Mi egyszerűen csak úgy hívjuk, hogy az Erdély tájegység. Nincs olyan nap, ezt mondhatom önnek is és a hallgatóknak is, nincs olyan nap, hogy a vendégkönyvben ne írnak be, jó, szép, amit bemutatok, de mi van a Vajdaságban, mi van Erdélyben, mi van Felföldön, mi van Székelyföldön, hogyan élnek ott az emberek, mit lehet ebből bemutatni, miért nincsen a diaszpora kontinensen kívüli területei, vagy amerikai, vagy ausztrál, magyar, vagy akár most éppen Zürichben voltam a múlt héten egy magyar mérnök egyesületnek a meghívására tartottam előadást, teljesen más kultúra, kör, az ő kötődésük, az 56-os időszak, az elmenekülésük, vagy a kivándorlásuk időszaka. Tehát ezeket mindegyiket érdemes lenne ma bemutatni a mai embere számára, mert bizony a mostani múzeumi generáció, múzeumlátogató generációnak már 1956 is olyan messzi történelme, hogy szinte semmit nem mond. Tehát mindenféleképpen szeretnénk itt is tévhiteket feloszlatni, szeretnénk korrekt, valós képet adni arról, hogy mi történt Trianon után a magyar kisebbséggel, a Kárpát-medencében is, mi történt velük a Kárpát-medencén kívül.
De ezek nagyon szép és érdekes tervek. Nagyon sok munkát igényelnek dokumentáció szempontjából, terepmunka szempontjából is, és nagyon sok pénzt is. Most, amikor ugye tudjuk azt, hogy 40 milliárd forintot elvonnak a közszférától, többek között a kultúra területéről is, hogyan tudják ezt majd megoldani?
A probléma között két oldalú. Az egyik van az úgynevezett fejlesztési oldal, ahol bizonyos források, akár az új Széchenyi tervben, akár a kidolgozandó, még megmaradt európai fejlesztési források, vagy éppen a következő finanszírozási időszakra, 2013 és a 20 közötti időszakra gondolok. Tehát itt elvileg pénzek vannak. Itt a kérdés az, hogy a kormányzati akarat, a politikai akarat, a társadalmi akarat és a szakmai akarat tud-e egy olyan pontot találni, amikor mindenki számára megfordul. Ez az ötlet és ez a program. Az Erdély tájegységnek ez lesz a próbája, a puding próbája, az evés, ugye? Hogyha ezt olyan kontextusba tudjuk helyezni, hogy mindenki számára megfelelő, akkor ezt meg lehet csinálni. Tehát ettől a fejlesztési oldaltól kevésbé félek. A fenntartási oldal, ez egy nagyon kemény kérdés. Mai napom szinte egész nap azzal telt el, hogy mi is a teljes költségvetésünk, állami szubvenciunk 13%-nyi összegét, mintegy 47 millió forintot kaptunk zárolásra, és erről azonnal intézkedési tervet is kell készíteni. Én azt gondolom, hogy minden közalkalmazott és minden minisztérium által kinevezett tisztviselő tisztában van azzal, vezető tisztában van azzal, hogy vannak országos gazdasági pénzügyi szempontok. De azt is kell tudni, és el is kell mondani, akár ilyen fórumokon és a levelekben is megírjuk, hogy ennek a szférának a tűrőképessége vagy teljesítőképessége valahol a végére ért. Fel kell mérni a mindenkori kormányzatnak, hogy vállalja-e annak felelősségét, ódiumát, hogy egy korábban megkezdett fejlesztési időszakot annulál, és azt mondja, hogy igen, ezek a gyűjtemények lerohadhatnak, ezek az épületek összeomolhatnak, ezek az épületek kárba mehetnek, és hát például olyan megoldásokhoz kell folyamodnom, hogy a saját szakembergárdámat hetente egy vagy két alkalommal arra kell kényszerítsem, hogy teremőzéssel foglalkozzon. Luxus. Luxus, de a szegény embereknek a luxusa. Mert amit most nem végzünk el, amit most nem fogunk restaurálni, amit most nem fogunk karbantartani, vagy nem fogunk digitalizálni, erre valamikor valakiknek óriási pénzösszegeket kell majd biztosítani. Tehát lehet, hogy végrehajtjuk, lehet, hogy bele is halunk ebbe a végrehajtásba, lehet, hogy, szeptember-október táján a nagy múzeumok mindegyike bedől, becsődől. Ez is egy következmény, és nyilván a döntéshozó, amikor meghozta maga a kötelező érvényű döntéseit, mifelén ezt kell, hogy mérlegelje. Mi, nekünk az a feladatunk, hogy ezekre a következtetésekre és ezekre a következményekre felhívjuk a figyelmet.
Mennyien dolgoznak a múzeumban?
Az engedélyezett létszámunk 140 fő, ez azt jelenti, hogy ilyenkor téli időszakban, amikor alacsonyabb a foglalkoztatás és a programok száma, akkor ilyen 110-115 ember dolgozik. A nyári időszakban viszont ez meghaladja a 200-at is, hiszen akkor szükség van kiegészítő tevékenységekre. Büszkén mondhatom, hogy Szentendre kis körzetében, vagy kis térségében most van a legnagyobb munkáltató.
Azt szokták mondani, hogy a munkaerőt részben meg lehet spórolni, vagy lehet pótolni önkéntesekkel. Van-e ilyen tapasztalatuk?
Igen, hát az önkéntesség az most nagy divat, és hogy ez az önkéntesség éve az EU-ban is. Nekünk is hozzá kell ehhez szoknunk, és voltak is, és vannak is, és lesznek is ilyen kezdeményezések. Az önkéntességnek két oldala van, az önkéntesség problematikájának. Az egyik oldala egyértelműen az, hogy a múzeumok felismerik-e ennek a lehetőségét, és tudnak-e vele élni. Ne ellenségként kezeljék, ne az az önkéntes az én állásomból fog engemet kitúrni, tehát ne ilyen módon kezeljék a dolgot. A másik, viszont az önkéntességnek van egy nagyon komoly társadalmi alapja. Megfelelő szintű polgárosodásra el kell jutni a társadalomnak, egy olyan középosztálynak ki kell alakulni, akik alapvetően, mint Amerikában vagy Nyugat-Európa bárhol, akik alapvetően társadalmi siknek, társadalmi kötelességnek tekintik azt, hogy egy ilyen önkéntes munkába részt vegyenek. Tehát olyan számtalan olyan példát tudok mondani, amikor egy-egy akció, egy-egy takarítás, egy meszelés, egy pataktisztítás, vagy egyéb feladatok, egy fesztivál lebonyolítására jelentkeznek emberek, szívesen, örömmel jönnek és segítenek, hogy amikor tavaly elmosta az eső és az árvíz elmost a vasúti töltésünket, akkor jöttek jelentkezni, hogy segítenek pakolni és követ hányni, és stb. Stb. De igazából ezt rendszerszerűen csinálni még nagyon kevés múzeum tudja, és ezt azért nekünk is meg kell tanulni.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és akkor jövő hétfőn ugyanezt az adást felvételről hallják, kedves hallgatóink, két hét múlva pedig élőadással jelentkezünk. És köszönöm a beszélgetést dr. Cseri Miklósnak még egyszer, viszont hallásra, kedves hallgatóink.
Viszont hallásra, köszönöm szépen én is a beszélgetést.
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.